Földgömb, a megismerés kalandja.
Folytatódik a Monitor délután, 16:30 van, úgyhogy ilyenkor csütörtökönként a legfrissebb Földgömb magazint lapozzuk föl. Most nem egészen pontosan tesszük ezt, hanem kicsit visszakacsintunk a Földgömb fesztiválra. Munkácsi Béla egyetemi adjunktussal beszélgetek, ELTE természettudományi kar, környezet és tárgy földrajzi tanszék. Jó napot kívánok, tanárom, még egyszer.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Hogy lássa, hogy készültem, legalább egy kettessel átmenjek az óra végén. Ma nem a magyar energiarendszer anomáliáiról fogunk beszélgetni, hanem a nulla szén-dioxid kibocsátású Nagy-Britanniáról, de az egy másik nagyon érdekes beszélgetés vagy cikk volt önnel, arra emlékszem. Szóval volt egy vetítés és előadása a Földgömb Fesztiválon, Pokolból Éden. Folytassa innen, nagyon kérem, mert a cikk címe is, vagy az előadás címe is nagyon hangzatos és ígéretes volt.
Igen, a történet az a régmúltban nyúlik vissza, mert hogy Walesnek ezen a déli részén, különben ma már a Snowdonia Nemzeti Park, hát oda tartozó területről beszélünk, szóval ez egy eléggé intenzíven művelt bánya térség volt, ahol palabbányászat folyt évtizedeken keresztül, amit aztán a 1950-es években hagytak abba. Egy 20 évig a terület teljesen elhagyatottan, és hát tulajdonképpen tényleg, mint hogy egy űrbéli tájon képzelnénk magunkat, hát nagyjából úgy nézhetett ki. És a 70-es években, amikor történt ez a felismerés szerte a világon, elsősorban a Római Klub a növekedés határai című jelentésének köszönhetően, ugye ez 72-ben jelent meg, és arra hívta föl a figyelmet ez a kutatócsoport, hogy itt nagyon komoly erőforrásgazdálkodási nehézségekkel kell szembenéznie az emberiségnek, ha ez így megy tovább. És ennek volt az a visszhangja az Egyesült Királyságban, hogy nagyon sokan fiatal értelmiségiek, akik ezt elolvasták, ezt az anyagot, azok úgy gondolták, hogy valami alternatívát kellene találni, egy B-tervet kidolgozni arra, ami hát ugye a fogyasztói társadalom kínálta lehetőség, ahhoz képest valami alternatívát, és így hozták létre ezt az alternatív technológia központját, ami a mai napig egy működő szervezet ott, olyannyira, hogy tulajdonképpen ma már 3 egyetemmel vannak együttműködésben, és egészen az óvodásoktól a doktori képzésig foglalkoznak szemléletformálással és oktatással, illetve ugye kutatási tevékenységet is folytatnak, kifejezetten valóban a nulla szén-dioxid kibocsátás és a 100%-ban megújuló energia rendszer felé vezető útnak a kikövezésén fáradoznak ők, és hát ez a fáradozás ott tart, hogy ők már évtizedek óta teljes mértékben önellátók energetikai értelemben, és hát ezeket a tapasztalatokat, amiket ők szereztek ott Dél-Walesben, ott, illetve Wales középső térségében, és azt mondom, hogy a Nemzeti Park déli részén, szóval ezeket igyekeznek alternatív energiaforgatókönyvekben megfogalmazni, és
meg is mutatni, és be is mutatni.
Meg is mutatni. És ez annyira eredményes különben, hogy a walesi kormány 2010-ben éppen náluk, az éppen akkor frissen átadott konferencia központjukban hirdette meg a walesi klímastratégiát. Még erről az épületről talán annyit mondanék, hogy ez egészen különleges épület, mert hogy bármilyen hihetetlen, ezt a konferencia központot, ezt vályokból és fából építették meg 2010-ben.
És iszonyú magas falakkal, ugye az az egyik különlegesség, hogy nem 2-3 méteres falak, hát nem láttam a képeket, 6-8, nem tudom hány méter, több emeletes.
Igen, tehát ez egy igazi hatalmas nagy konferencia központ, ahogy annak lennie kell. Csak hát ugye az építésénél a fenntarthatóságot azt amennyire csak lehet figyelembe vették, részben az építőanyagok megválasztásánál, részben pedig az épület energetikai rendszernek a kialakításánál. Tehát hogy ez a konferencia központ, ez nagyon kevés energiát igényel, és amit igényel, azt meg teljesen megújulókból tudják fedezni.
Ha jól emlékszem, az biomasszás, ugye távfűtés biomasszával, ugye valahogy így.
Igen. Persze a napenergiát is használ a passzívan, és hát ehhez ugye nyilván jól kell tájolni az üvegfelületeket, és nem végtelen hatalmas felületeket létrehozni üvegből, mint ahogy sajnos ez mai napság, ez nálunk szokás. Ugye most éppen ezt a rémisztő MOL székházat nézegetjük az egyetemi szobám ablakából, és hát egészen kétségbejtő, hogy micsoda...
Futurisztikus, igen.
Hát hogy is mondjam, mint hogyha alapvető ismeretek hiányoztak volna a tervezőknél az épület energetika vonatkozásában, illetve a tervezőknél, ami persze nem csoda, mert itt a kollégámtól megtudtam, a Műszaki Egyetemen, hogy az építészek képzésében az épület energetika az még mindig csak egy ilyen választható tárgyként.
Fakultáció.
A Budapesti Műszaki Egyetemen, amit hát én bevallom, nagyon nehezen tudok megérteni, hogy ez hogy létezik. Na de vissza ide a Velszi történetre, hogy valóban ez egy ilyen szemléletformálási központként is működik, és 60 alkalmazottat foglalkoztat, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen civil szervezetként az egyik legjelentősebb az Egyesült Királyságban. Egy évente 25 ezer látogatója van, és az egyetemi képzései is nem csak úgy igen magas színvonalúak, hanem ráadásul még meglehetősen sok hallgatójuk is van, ami ugye itt azt találtam az irodalomban, hogy hát ilyen 240 hallgatójuk volt tavaly, és a népszerűségük leginkább annak köszönhető, hogy nem csak elméleti tudást adnak át, hanem azt, amit ők ott a gyakorlatban megtapasztaltak az elmúlt 4 évtizedben, azt a sok gyakorlati ismeretet is még hozzá kapják a hallgatók, és mindig kapnak olyan feladatot, amit nekik a két kezükkel kell megcsinálni. Most idén például az volt a feladat, hogy hidat kellett tervezniük, és aztán pedig ezen a 3 hektáros területen ezt a hidat, ezt meg is kellett nekik építeniük. Mert mindjárt szembesültek a tervezési feladatnak a gyakorlatba ültetésével, illetve hát mindennek a nehézségeivel.
Jó, szóval a helyszínünk Velsz, ugye? Pokolból Éden, egy felhagyott, elhagyott palabánya, ahol 50 éve alternatív energiaforgatókönyvökön dolgoznak tulajdonképpen fiatal és nem annyira fiatal tudósok, oktatási központ, látjuk már a helyszín küldetését, és ilyenkor nekem mindig egy dolog jut eszembe, amikor látunk egy ilyen zéró kibocsátású épületet, vagy nullás házat, hogy meg lehet ezt csinálni nagyban. Mert hogy a cél az, hogy ugye nulla széndioxid kibocsátású legyen Nagy-Britannia valamikorra.
Igen.
És akkor itt jön a másik kérdés, hogy az egyik, hogy ezek az elszigetelt bemutató központok, ezek egy fecske csinál a nyarat, de nem ezt kérdezném, inkább azt szeretném öntől megtudni, ez az elmúlt egy év energiaválsága, vagy fél év energiaválsága, meg ahogy most csomó kérdésben visszakoztunk, zöld problémákban is visszakoztunk, úgy tűnik a világ legalábbis, atomenergia, szén, meg sok minden más. Ez visszaveti-e a repülésben, a szárnyalásban ezeket a fecskéket?
Ez valószínűleg nem. Ez igazából nem látszik, hogy érinteni őket. Ami inkább visszaveti egész konkrétan ezt a szervezetet, az a Brexit.
Igen, ez lett volna a másik, igen.
Igen, tehát az Egyesült Királyságban a civilek ezt azért nagyon megszenvedik, vagy hát persze valószínűleg nem csak ők, de azért a szervezet a működésének fénykorában azért 90 emberrel dolgozott, most meg csak 60-nal, és ugye nyilván ennek a leépítésnek azért a színvonalban, vagy a minőségben, vagy a terhelhetőségben, vagy tehát, hogy némely területen egészen biztosan van és lesz is következménye. De igen, tehát az egészen, hát nem is tudom, tehát egészen bámulatos, ahogy ők felépítették különben ezt az energiastratégiát, amit Zero Carbon Britain néven lehet megtalálni az internet világában. Tehát nem csak, hogy egy szoftveres elemzést készítettek, amit aztán folyamatosan finomítanak, fejlesztenek, javítgatnak, aktualizálnak. Tehát ez is egy fantasztikus dolog, hogy erre van mindig forrás, van mindig kapacitás. Mi kis kutatócsoportunk is részben különben az ihletet a Velsziektől merítve, mi is készítettünk 2010-11-ben egy ilyen forgatókönyvet, de ezt azóta nem tudtuk megismételni. Akkor ugye ezt lelkesedésből társadalmi munkában másfél évig tartott, mire elkészítettük, körülbelül egy ilyen 20-25 kolléga részvételével, és nem látszik, hogy erre volna igény a döntéshozók részéről sajnos, pedig ha lett volna akkor, vagy valaki mondjuk vette volna a fáradtságot, hogy beleolvasson ebbe a munkába, akkor most nem kellene itt sopánkodni, hogy elszállnak az energiaárak, mert ugye mindenfajta félretájékoztatással ellentétben az energiaárak azért szállnak el, mert Magyarország energiaimportja az égbe kiáltóan magas, 85% körüli, tehát teljesen ki vagyunk szolgáltatva, és ennek a alternatív megközelítésnek éppen az a lényege, hogy ne legyünk kiszolgáltatva, hogy amennyire csak lehet saját erőből, sőt, akár teljes mértékben saját erőforrásokból oldjuk meg az energiaigényeinket, hogy fedezzük az energiaigényeinket, és ugye most ez nem egy velszi, hanem egy dán példa lesz, mert éppen nemrég olvastam, csak most hirtelen eszembe jutott, hogy ott van egy kis település, ahol éppen most jelentették be, hogy felére csökkentik a távhő árát, mert ott mindent helyben termelnek, például leginkább szélenergiát használnak a távhő rendszer hőszivattyúinak a működtetésére, és a felesleges áramot meg most olyan őrült pénzért tudják eladni a piacon, hogy ez teszi lehetővé azt, hogy a különben meg a közösség által tulajdonolt távhő rendszernél ezt a igen jelentékeny ár csökkentést, ezt meg éppen most a legnagyobb válság közepette tudják megvalósítani. De ha már itt a velszékről beszélünk, ebben az energiaközösség témakörben ők is élen járnak, mert hogy az Egyesült Királyságban ők valósították meg az első ilyen jellegű nagyobb közösségi szélturbina projektet, és hát ebben azt kell mondanom, hogy azóta több száz követőjük akadt ezen a területen.
Tanár úr, csak egy dolog még röviden, mert egyfelől itt vannak ezek az alternatív energiaforgatókönyvek. Ezt a munkát nem lehet megkerülni, ezt el kell végezni, ott már Velszben, ugye akkor ezek szerint 5 évtizede ezen dolgoznak. A másik, és ez nekem nagyon tetszett az előadásában is, és alkottam egy szókapcsolatot, ezt nem hallottam még, talán ez eredeti, ez az energia hedonizmus. Tehát ezen viszont változtatni kell. Az önáldásában ez úgy szerepel, ugye, hogy nem az határozza meg a boldogságunkat, hogy mennyi energiát fogyasztunk. Szóval valahogy így. Tehát egyfelől alternatív forgatókönyvek, másfelől pedig csökkenteni kell mindenképpen az energiafogyasztásunkat.
Abszolút. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy minden olyan kutatócsoport, amelyik nem a hagyományos csőlátású műszaki megközelítéssel veselkedik neki a munkának, hanem a maga komplexitásában igyekszik ezt a kérdést vizsgálni, és mondjuk például társadalmi vagy környezeti szempontokat is érvényesít ebben a energiatervezési munkában, szóval azok nagyon hamar ráébrednek arra, hogy csak az energiafogyasztás csökkentésével lehet eredményre jutni. Ami döbbenetes, hogy ezek a velszi kollégák, ezek már 1978-ban leírták ezt, amikor egy alternatív energiaforgatókönyvet publikáltak, és ugye a kormányzati növekedési tervekkel szemben fogalmazták meg azt, hogy hát egészen nyugodtan lehet csökkenteni, több okból is. Egyfelől, mert pazaroljuk az energiát, másfelől pedig nagyon rossz hatékonysággal használjuk. Úgyhogy ennek óriási tere volna. A mi számításaink szerint Magyarországon körülbelül 2/3 lehetne csökkenteni felhasznált primer energia mennyiségét, hogyha ésszel használnánk el, és mondjuk csak, hogy egyetlen példát kiragadjuk, hogy mire gondolok itt a pazarlás kapcsán, ugye felszínre hozunk mondjuk 100%-nyi geotermikus hőt a felszín alól, és ebből csak 10%-nyi hasznosul ténylegesen ilyen vagy olyan célokra, és 90%-a ennek a geotermikus hőnek ma Magyarországon ez elveszik, ez hő formájában egyszerűen rendszerveszteségként a környezetbe kerül. Szóval ilyesmikre kell gondolni, nem feltétlenül arra, hogy akkor most a 20 fokos szobahőmérsékletet 16-ra kéne csökkenteni, mert ugye nem ez az észszerű iránya a tovább lépésnek.
Nagyon remélem, hogy a hallgató, tudom, hogy ön kétszer járt már ebben a központban, Velszben, nagyon remélem, hogy a hallgatókat is el tudják vinni az
eltérő. Igen, van egy ilyen tervünk, éppen tegnap adtam be egy pályázatot, remélem, hogy nem csak én tartom ezt fontosnak, hogy a következő, hogy is mondjam, az energiatervezés, az energiagazdálkodásnak a jövőbeli főszereplői, azok kapjanak ilyenfajta impulzusokat is. Én nagyon érdekes ötlettel jelentkeztem, mégpedig azzal, hogy a Műszaki Egyetemről az energetikus kollégákat, vagy hát hallgatókat, és a mi földrajzos hallgatóinkat együtt kéne elvinni ebbe a kutatóközpontba, és hát ott talán azt a nyitottságot is megtanulnák, hogy az egymás tudományterülete iránti tiszteletet, alázatot, ami mondjuk most a jelenlegi rendszer nem feltétlenül megvan.
Sok sikert akkor a pályázatot, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, a Földgömb Fesztivál egyik előadását idéztük föl Munkácsi Béla egyetemi adjunktussal, ELTE természettudományi kar, környezet és tájföldrajzi tanszék. Nagyon szépen köszönöm, tanár úr, még egyszer.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.